a helyzet. Az azonnali podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel és Szűcs Donát. Interjú.
Deli Soma a vendégem a Middle Missouriből, és talán érdemes azzal kezdeni, hogy gyakorlatilag egy zenekar számára egy ilyen helyzetben nem túl sok minden történik, viszont az apropó egy ilyen beszélgetése most talán éppen az, hogy olyan hírek érkeznek, hogy hamarosan talán újraindulhat az élet.
Remélhetőleg igen.
Na most nektek néhány hónappal ezelőtt jelent meg a harmadik nagy lemezetek, a The Other Side of Nowhere. Azért csak fölmerül a kérdés, hogy miért a járvány közepén adtok ki lemezt?
Na igen, hát és akkor beszélj a Dani, meg szevasztok, srácok, meg mindenki, aki hallgat. Valójában igazániból az volt ezzel talán egy ilyen nagyon felesleges cél, hogy szerettünk volna azért, mit tudom én, az év végére már tényleg kiadni egy albumot, most már 2 éve, 3 éve húztuk ezt az egészet. Mindig vannak ezek a cikkek, amik nem öregednek annyira túl jól, ugye az Indexen lejött, azt hiszem, amíg a régi Indexen még, mit tudom én, 2 évvel ezelőtt, hogy még idén új lemezzel érkezik a Middle Missouri, hát ez nem történt meg, és ennek ugye 2 éve. Úgyhogy egy ideje azért, nem tudom, húztuk a szánkat erre az egészre, hogy mennyire basszuk át ezzel a közönséget, meg hogy mennyi ideig lehet húzni ezzel az emberek agyát. Aztán végül az lett ebből, hogy az első karantén alkalmával, mivel nem is annyira ment igazából az alkotói folyamat nekünk az elmúlt évek során, tehát hogy nagyon szerte ágazó lett mindannyiunknak igazából a zeneizlése, nehezen találtuk meg a közös pontokat, és ezzel igazándiból ugye addig húztuk tényleg a dolgot, ameddig csak lehetett, és végül a Nové Soma az énekesünk volt ezek a karantén első ütemében, leköltözött a próbaterembe, ott izolálta magát, és összerakott egy 9 számos demo változatát a lemeznek, és akkor tudtunk ebből ugye variálni valamit, és hát az is benne volt, hogy szerettünk volna az ilyen évvégi toplistákon rajta lenni, még mit tudom én 2020-ban, meg így akármi, az tényleg még így talán dob valamit a zenekarnak a nem is tudom presztízsén, hogyha fölkerül ezekre a dolgokra, de nyilván akkor a zajban hoztuk ki ezt a lemez december 15-én teljesen feleslegesen, tehát hogy azóta ezt nem tudom, szerintem párszor, mert egy kicsit máshogy, tehát elgondoltuk, és ezért máshogy csinálnánk ezt most jelen pillanatban. Minden esetre jó volt kicsit letenni ezt a súlyt, meg ezt a nyomasztást így a nyakunkról, meg kicsit azért megkoronázni ezt a baromi szar évet tavalyról, hogy legalább akkor ez legyen meg.
Ezt olvastam is valahol, hogy egyébként egy nagy alkotói válság előzte meg a lemezt. Mennyire visel meg titek, vagy viselt meg titeket ez az időszak?
Igazából ez az időszak, ez pont, hogy csak így javított a négyünknek a dinamikáján, mert egyrészt szerintem, nem tudom, nekem szubjektívan az a véleményem pont az egész járvány időszakról, hogy pláne akkor, hogyha az ember ennyire zsizseg az éjszakában, mint mondjuk így mi négyen, meg alapvetően szerintem egyesével is mindannyian elég masszív részesei voltunk a pesti éjszakának itt az elmúlt években, valójában az, nem tudom, az volt így a legjobb ebben az egész járványhelyzetben, egy kicsit mindenki magára tudott fókuszálni, egy kicsit megváltozott így az egész belső dinamikája az embernek, és át tudta értékelni az emberi kapcsolatait. Na már most ez nálunk így egészen elképesztően szükséges volt, hogy kicsit így lemorzsolódjanak azok a teljesen felesleges impulzusok, amik nap mint nap értek minket, és hogy konkrétan csak és kizárólag négyünk, illetve a zenéléssel tudjunk egy picit foglalkozni. Úgyhogy ez kvázi igazából inkább segített, mint ami rontott volna a helyzeten. Nyilván az elején szar volt mindenkinek, de azt gondolom, hogy ha nem lett volna ez az izolált alkotói folyamat, ott létrehozó szakasz, vagy mit tudom én, ez az egész szakasz, ami ezt létrehozta, akkor valószínűleg elég nagy szarban lennénk most jelen pillanatban még a lemezzel.
Ugye mondtad, hogy épp az előbb, hogy nagyon sok felé ágazott a zene ízlésetek az előző lemezhez képest. Ez hallható is elég erősen a lemezen, hogy lejöttetek erről a pszichedelikus rock vonalról, nagyon erős country, illetve ilyen western hatása van a dologra.
Igen, sokat tematika is volt valójában.
Igen, sokkal több elektronikus zenei hangzás, meg ugye népzene is sokkal több van ebben. Mi volt tehát miért pont a western jött, mint tematika?
Hát valójában igazániból az volt az egésznek a koncepciója, hogy például a Soma nagyon szeret keretszerkezetben dolgozni, meg keretrendszerben dolgozni, és mindannyian valljuk azt a hozzáállást igazániból, hogy ha tudsz egy bizonyos eszköztárral dolgozni, hogy megadod magadnak az eszköztárat, hogy miből inspirálódsz, akkor sokkal könnyedebb beválik igazából az alkotói folyamat. Tehát itt is az volt, hogy volt egy keretrendszer, mondjuk a spagetti westerneknek a hangzás világa, az egész hangszerelés, a különböző sémák, amik felelhetőek ebben a zenei stílusban, az adod neki egy referencia tartományt, ahonnan dolgozhat, és onnantól kezdve sokkal könnyedebben nyúlt oda, hova kellett, de mégis teret adott annak, amit szeretett volna így mondjuk más zenei stílusokba belevinni. Viszont mondjuk ezzel a western egy kicsit el is csesztük szerintem, mert hogy azzal, hogy kijelentettük, hogy ez egy western inspiráló, vagy westernből inspirálódott lemez, ezért mindenki várta mondjuk a szövegvilágban is ezt a fajta narratívát. viszont ez ugye nem volt jelen egyáltalán, és nagyon-nagyon sok ilyen kérdést kaptunk meg, tekintve, hogy úgy is promóztuk az albumot, hogy valójában ez egy, mit tudom én, egy olyan főhősnek az útját követi végig, mit tudom én, a tűző napfény alatt, aki eljut A-ból B-be, és akkor mindenki várt, hogy a főhősnek akkor igazából ki a főhős, tehát akkor mi történik ezzel a karakterrel, de valójában ez a szövegvilágban nem volt jelen.
Ja, nem kell csüggedni, Tarantino is kétszer futott neki a Westernnek, aztán másodjára sikerült igazán, de egyébként szerintem egyébként kurva jó lemez lett ezzel együtt, de attól ti nem féltetek, hogy a fogadtatás milyen lesz, hogy van egy kvázi arculata egy zenekarnak, van egy irányvonala, úgymond, és hogyha ettől eltértek, az nem volt egy félelem részletekről?
Igazából ezt a félelmet szerintem már az előző lemeznél levet köztük. Mert hogy ott is az volt, hogy csináltunk előtte az első lemezt, a Supersonic Overdrive-ot, ami ugye az első két lemezünk kvázi, igazán kikötérek erre a témára, ott az azért nem mondható szerintem még feltétlenül saját hangzásnak, mert ott még mindannyiunknak megvoltak azok a referenciazenekarok, mint akár mondjuk a Tame Impala, a Black Angels, mondjuk a másik lemeznél a Horrors, aki hatalmas hatással volt mind a négyünkre, és ezért pontosan tudtuk, hogy mi az eszköztár, amire szeretnénk nyúlni, és ugyanúgy könnyedebb volt egyébként így alkotni, viszont nem mondható feltétlenül mondjuk a saját hangzásvilágnak egyáltalán. És ameddig mondjuk az első lemez, ez sokkal ilyen gitár riff orientáltabb, kicsit heavy bizé hangzások, nagyon klasszik dob hangzásokon operáló valami volt, addig mondjuk a másik lemezre már behoztuk mondjuk az elektronikát, sokkal poposabb refrének voltak, sokkal másabbak voltak igazániból a struktúrák is egyébként, és hogy már ott volt egy ilyen vitánk erről a zenekarom, vagy vitának mondjuk egyetlen nevezném, mert nem volt az, hogy az egyik fél azt mondja, hogy már pedig ezt ne csináljuk, mert a közönség majd mit tudom én, hogy fog rá reagálni. Ugye ezt igazából már az előző lemeznél levetkőztük, ezt a fajta félelmet, azt gondolom, hogy így a közönséget szeretnénk úgymond mondjuk kiszolgálni az adott zenével, amit csinálunk, mert igazából akkor jó, meg akkor hiteles valami, amit csinálsz, hogyha azért csinálod, mert te szereted azt csinálni, és hogyha ez konkrétan belőle legyen. És onnantól kezdve, hogyha szeretnél kizárólagosan mondjuk megfelelni a közönségednek az elvárásainak, onnantól kezdve ez a hitelesség ez igazániból borul, és ugyanúgy megcsorbul sajnos, és innentől kezdve ez a zenekarnak szerintem egy nagyon erős húzó ereje minden zenekarnak, hogyha hiteles.
Zenekar, tehát akkor, hogy a közönség is úgy alakul szerinted akkor, hogy tudják, hogy nem feltétlenül zsánerre mennek, tehát hogy akkor komfortzónában alkotni azért ez nem feltétlenül egy szerencsés dolog ezek szerint.
Nem kihívás igazániból. Szerencsésnek mondhatom, már több száz ilyen zenekar tudunk mondani, hogy a komfortzónáján belül maradt alapjáraton mondjuk több évtizeden keresztül, és ugyanúgy elértek mondjuk sikereket vele, de nem izgalmas.
De mennyire kell megfelelni egy zenekarnak arról a kialakult képnek szerinted?
Alapvetően szerintem nálunk is az van, hogy a harmadik lemezre nem változott meg annyira drasztikusan mondjuk a hangzás, meg az egész, nem tudom, Soma fogalmazott például úgy, hogyha egy zenekarnak alapvetően ugyanaz az énekese, ugyanaz az énekhang van meg, akkor igazából bármit csinálhat valójában, annyira drasztikusan nem fog valójában megváltozni maga a zeneisége a lemeznek. Én ezzel mondjuk feltétlenül nem értek 100%-osan egyet, de értem, hogy mire gondol ezzel a folyamattal. Ezzel csak azt akarom kifejezni, hogy nem gondolom azt valójában, hogy a közönség annyira hatalmas, nagy drasztikus különbséget látott volna ez a lemez és mondjuk a második lemez között, de mondjuk az első lemez és a harmadik lemez között pedig már vannak megint csak ugyanilyen különbségek, de nem hiszem, hogy ez befolyásolta volna őket annyi, hogy elfordultak volna a zenekart és azt mondanák, hogy ez nem kell.
Legfeljebb azt mondják, hogy kevésbé tetszik.
Így van.
Nemrég a Spotify főnök Danielek lényegében azt javasolta, hogy a zenészeknek, hogy inkább szingölöket adjanak ki, egy zenéket, három havonta, mint inkább kis és nagy lemezeket. Mennyivel nehezebb egy zenekarnak fenntartani egy ilyen közegben az érdeklődést?
Szerintem sokkal nehezebb. Alapvetően minden előadónak valójában az lenne szerintem a sikerének a titka, hogy releváns tud maradni. És ez a fajta relevancia, ez mindig úgy tükröződik szerintem a megjelenésekben, hogy minél gyakoribb igazániból egy adott megjelenés, mondjuk tényleg 2-3 havonta kihozol egy single, akkor igazániból ugyanúgy kúrens tudsz maradni, mert ott vagy valójában előtérben, még akkor is, hogyha mondjuk ezek a megjelenések minőségek nem hozzák igazániból a szintet, akkor is ott vagy az embereknek az arcában. Tehát ez a sikernek egy minimálisan biztosabban, hogy a titka. Viszont az albumoknak, meg a kislemezeknek szerintem megvan az a bája, meg az a romantika, hogy az elejétől a végig végighallgatsz valamit, és egy külön világot, egy külön atmoszférát kapsz ebből az egészben, hogy mondjuk külön egy-egy slágerrel, vagy egy-egy, mit tudom én, single, amit kiadsz, ezt nem tudod ugyanezt a fajta folyamatot elérni. Ettől függetlenül mondjuk szerintem alapvetően a zenekarnál ez tök fontos, hogy úgy építkezzen mondjuk egy adott lemeznél, amit mi mondjuk egyedül se adunk meg, de azt gondolom, hogy ez lenne valójában egyébként a titka annak, hogy egy zenekar hogyan tud normálisan kiadni lemezeket. Az, hogy mondjuk megvan a lemeznek az anyaga, mit tudom én, előre felvéve akár egy évvel, és utána megcsináld ezt a stratégiát, hogy mikor adod ki ezeket a különböző szingleket, igazából nyugaton is folyamatosan ez a tendencia, akár csak mondjuk megnézni az előző, mit tudom, fél évnek a legfaszább izgalmasabb megjelenését, mondjuk a Shame-nek a lemezés ugyanígy készült, hogy ugyanígy adódott ki, hogy azt hiszem 5 vagy 6 darab single megjelent előtte. Ugyanez volt az Idols-nek a lemezével is. Tehát valójában egy éven keresztül szinte folyamatosan releváns maradt a zenekar, és mégis tudott a végén egy, mit tudom én, még nagyobbat robbantani, mert kijött egy egész lemeznyi anyag, viszont ezzel már megint ott van az a lehetőség is, hogy addigra, hogyha te kiadsz egy lemezt, ami mondjuk van 10 szám, és előtte kiadtál 6 darab szingat, akkor mennyire lesz izgalmas az lemez. Tehát ezek megint felvetik ezeket a kérdéseket, de alapvetően szerintem egy zenekar is ugyanúgy meg tud maradni relevánsnak azzal, hogyha kiadogat szingleket mellette.
De pont ezt akartam kérdezni, mennyire lehet előrelátónak lenni abban a Spotify világban, meg abban a világban, ahogy gyakorlatilag mondjuk egy Billie Eilish úgy tud világsztár lenni, hogy tényleg egy szobastúdióban csinálja a bátyával a zenéket. Nyilván egy egyén, tehát egy személyes, tehát egy egyének egyszerű megcsinálni egy dalt, mint egy zenekarnak, hogy ez nálatok hogy zajlik?
Hát nálunk ugye évekig azért is volt egy ilyen alkotói válság folyamat, mert nem ismertük fel azt a helyzetet, vagy nem ismertük fel időben azt a helyzetet, hogy az már nem működik, hogy mi négyen lemegyünk a próbaterembe és elkezdünk jammelgetni. Mert egész egyszerűen az egy ilyen céltalan örömzenélésnek teljesen szuper, mert az ember mondjuk elkap egy-egyfajta hangulatot, de kvázi ahhoz, hogy egy normális struktúrált számot tudjon az ember írni, az mindenképpen kell az a fajta előkészület, hogy egy ember vagy két ember leül és összepakolja a számnak a szerkezetét, és azzal dolgozó utána. Hál' Istennek most már pont, hogy mondasz, a Billie Eilish féle vonal, meg alapvetően a single producerek, meg bármi ilyen vonalat tekintve, sokkal királyabb az, hogy az ember tényleg a hálószobájában össze tud rakni Ableton-nál mondjuk egy tracket, és ez ugyanúgy igaz egyébként zenekarokra is, mert nálunk is, Somának is ez volt például az alkotói metódus ennél a lemeznél, hogy Ableton-ban megcsinálhat az egészet. És még a dobok azok nagy rész, mit tudom én, mintázva voltak, akkor utána azokat ültettük át rendesen élő dob felszerelés, és nyilván a stúdió folyamatok az egy kicsit hosszadalmasabb meló volt, de most már az van igazából, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a próbatermünkes réhen szemben a folyosónak a másik oldalán van, és stúdióval folyamatosan felveszünk a cuccainkat, tehát ez a kiadónak a saját stúdiója, az RH, és valójában ott tudunk egyébként melózni új megjelenéseken. És a próbatermünk is, hál' Istennek, most már úgy néz ki, hogy nem pusztán csak zenélni tudunk, hanem itt a malati rendes, mint a stúdiómonitor rendszer, le tudunk menni számítógéppel, meg tudunk kérni dalokat, tehát hogy igazából most szerintem átalakul az alkotói folyamatunk nekünk is a jövőben arra, hogy egy ember, két ember összeül, megír valami témát, leviszi a próbára, mondja, hogy ez így van, és ti hogy látjátok ezt?
És akkor ezt egy vázlatként gyakorlatilag előadja, és utána feldolgozatok. De most a Spotify-t említve, hogy itt folyamatos balhé van, tehát hogy hogyan fizet és mennyit fizet egy streaming szolgáltató. Igen. Mekkora bevétele van egy átlag magyar zenekarnak ebből, mekkora része ez egy zenekar bevételének, mert ugye az ember azt gondolna egy ilyen helyzetben, hogy a járvány alatt ezek a pénzek azért sokkal jobban jönnek, mint amúgy.
Hát nyilván sokkal jobban jönnek. Mi azért nem tudjuk ezt szétválasztani, mondjuk csak és kizárólag a Spotify-ból mennyi a bevételünk, mert ugye le vagyunk szerződve egy online disztribúciós céggel, aki egyszerre kezeli ezeket az ilyen online jogdíjainkat a különböző platformokon, beleértve az Amazontól kezdve egészen a Tidal-ig, és akkor ott van valahol egyébként a Spotify is. Ebből én azt tudom, hogy körülbelül annyi bevételünk van egy hónapban, hogy ki tudjuk fizetni a próbatermet. Tehát, hogy ez, és valójában ezért nem egy annyira olcsó próbaterem, amit bérlünk, és nem érkebben szerszégi biztos, hogy abból fizetjük a próbatermet, tehát az egész egy kicsit fura nálunk ez a helyzet. Lényeg az, hogy azt hiszem egyébként egy átlag magyar zenekar ennyit meg tud ebből keresni, de közben ott vannak olyan példák, mint mondjuk a Platon Karatev, vagy akár a Jazz Boys, akik, mit tudom, a Jazz Boysnak, amikor bekerült az első, vagy talán a második megjelenésével, ezt minden létező editorial playlistbe gyakorlatilag a világon, akkor emlékszem, hogy volt egy időszak, hogy mutogattam a haverjaimnak, hogy ezt nem hiszem el, de 495 ezer hallgatója van havonta a Jazz Boysnak Spotify-on, és volt egy ilyen több hónap, amíg ez tartott, és elképesztő volt az egész helyzet. Nyilván az most ugye megcsappant az is, de még mindig ennyi, mint 50-60 ezeret azért simán hoznak a srácok havonta, és az már egy látható mennyiségű pénz valójában. Nyilván ez is attól függ, hogy milyen jogdíj felosztás van a zenekaron meg a produkción belül, de mondjuk például vannak olyan zenekarok, ahol mondjuk egy-egy ember megír egy számot, és 100%-osan hozzámegy a jogdíj. És hogyha azok a számok elérnek, mit tudom, milliós lejátszásokat a Spotify-on, mert egyébként tényleg vannak magyar példák, akkor abból egyébként egy havi, mit tudom, milyen átlagfizetést össze lehet hozni, csak és kizárólag a Spotify disztribúcióból.
De ez gyakorlatilag csak saját maga csinálja, hogyha...
Így van.
Igen.
Így van. De hogy ez nem könnyű. Egyáltalán nem könnyű. Nyilván ebbe belejátszanak azok a tényezők is, hogy az ember tényleg hány darab ilyen editorial playlistre tud felkerülni. Nagyon, például mi nagyon megpróbáltuk megnyomni ezt most a harmadik zenekummal, vagy harmadik albummal, mert volt egy ilyen kifejezett kampányunk, amikor, tudod, vannak ilyen oldalak, ahol kvázi azért fizetsz elő, hogyha te oda föltöltöd a mit tudom én számodat, akkor tudod pitchelni ezt különböző Spotify editorial playlist kurátoroknak, meg nem is csak editoriáloknak, hanem ugye vannak ezek a magán playlistek, és akiknek mit tudom én van ilyen több százezer, vagy több tízezertől több százezerig terjedő hallgatói bázisuk egy hónapban, és ezért mondjuk van az, hogy be tudod vásárolni magad x dollárért egy hónapra mondjuk az adott playlistre. És hiába volt ez, hogy mondjuk töredéke került be ezeknek a subscriptionöknek, amiket ugye fölküldtünk különböző playlistekbe, de független volt egy ilyen 10-15 darab playlist, amiben bekerültünk, és ez lényegesen megdobta egyébként a hallgatottságunk a Spotify-n, és valahogy az lenne a cél, hogy ez az algoritmus kicsit bekapja ezeket a trackeket, és ez sajnos egyelőre még nem pontosan tudjuk, hogy ez hogyan és mint tud történni, egy picit azért a szerencsén múlik a dolog.
De most amikor ti berabant a Middle Mystery-t, mint olyan, aha, akkor a teljes magyar zenei sajtó az evidenciának vette, hogy ha lesz külföldi export cikke Magyarországnak, az a Middle Mystery. A sikeretek az nyilván adott és nagy, de az a fajta siker, mint ami nem tudom, mondjuk az esetben régebben a MOOC-nál is előrejeleztek, az mégiscsak elmaradt. Egy ilyen helyzetben, ahol vagy egy ilyen világban, ahol gyakorlatilag Spotify playlisteket lehet előfizetni. Tehát ebből ez miért maradt el a részletekről, vagy mi vezethet odáig, hogy ez mégis megtörténjen?
Szerintem nem volt az annyira eredeti zene, mint amennyire itthon gondolták az emberek, amikor ezt elkezdtük. Tehát egy csomószor ezt dumálunk, amúgy, kimentünk az Eurosonicra játszani, mit tudom én, 20 évesen, és akkor mindig el volt ágyulva itthon a Supersonic Overdrive lemeztől, és mi is tök elhittük, hogy ez most valami elképesztő dolog, de egy évek táblatából visszatekintve lehetséges, hogy mi ezt a hullámot tök jól behoztuk itthonra, és ez itthon vadi új volt meg ilyenek, de ez nem volt egy új egyet, nem volt egy annyira hihetetlen különleges zene, amire az emberek fölkapják a fejüket, hogy basszus, na ez zenekar, ez mit tudom, sikeres, ami tökre kellett ahhoz, hogy nagyjából el tudjuk helyezni magunkat a világban. Hogy tudjuk azt, hogy nekünk gyakorlatilag hol van a pozíció most jelen pillanatban, és hova szeretnénk lőni a rakétáinkat. És mondjuk ez egy tök jó dolog ebből a szempontból, szerintem mindig is lesznek ezek a magyar zenekarok, hiszen egy nagyon magyar mentalitás ebből a szempontból, hogy majd ők mindjárt majd tuti betörnek, hogyha valaki, akkor az a Puzzle lesz, az a MOOC lesz, az az LGT, lehet ezeket is mondani nyilvánvalóan, de tényleg a 70-es évek óta vannak olyan magyar zenekarok, akik ott vannak a sikerkapujában, és majd ők majd biztos áttörnek. Igazániból ez tényleg arról szól, hogy ha egy produkció ebből a térségből majd tényleg kinövi magát annyira, hogy mit tudom én, olyan fajta popstar vagy világsztár jelleget tud ölteni, mint akár mondjuk egy Billie Eilish vagy akárki, akkor onnantól kezdve egy reflektorfény szegeződik majd erre az egész térségre, és sokkal könnyedebben lesz majd fókusz ezen az egészen. Egyelőre kicsit ilyen, nem is tudom, ilyen erőlködésnek érzem ezt így minden régiónak a részéről az, hogy na most akkor elmenjünk sok ész fesztiválokra, és akkor most majd meg lesz az a zenekar, és majd áttörünk ebből az egészen valami, mert nincsen semmi baj, mert tényleg elképzelhető, meg lesz majd ez a produkció, de egyelőre még annyira nem látok erre semmilyen példát.
De ez miért marad el ennyire? Tehát mindig ott van tényleg az, hogy mindig mi 70-es évek óta ott áll egy zenekar a siker kapujában, és aztán utána az ilyen legnagyobb sikerek az, amikor Kanye West szempülözi a gyöngyhajú lányt, és akkor és tulajdonképpen soha, de az egész térségben nincs olyan jelleg, tehát itt a zeneiparnak, a globális zeneiparnak van egy ilyen perifériája gyakorlatilag, ahova minket a jó Isten letett.
Hát szerintem egyébként hál' Istennek azért jobb a helyzet, mint mondjuk a 2000-es években volt, vagy mondjuk a 70-es években volt, mert azért hál' Istennek, ha még mondjuk Hollandiát nem is annyira térségnek veszük ott, és van mondjuk a Homesick nevű zenekar, akik mint egy tök pici zenekar, tehát hasonló kaliberű, mint mondjuk mi vagyunk egy Hollandián belül, de elképesztően menő cucc, és ők például a Sub Popnál hozták ki az első lemezüket, amin pedig ugye Nirvana-nak is volt a kiadója, meg az egyik legnagyobb indie kiadó egyébként Amerikában, de ez a jól tudom, egyébként a Quaritonsra is volt valami minimálisan lehetőség, hogy elképzelhető, hogy a Sub Popnál jön ki valamiük. Tehát a Quaritonsnak is meg volt mondjuk ez egész KXP vonal, vagy bármi, ami ezért egy tagadhatatlan siker egyébként a magyar zene érdekében. Ugyanez meg mondjuk a lengyeleknél egy előadónál, akik egyébként tényleg baromi jó és kúrens kiadóknál tudnak megjelenni. De egyébként ott van az is, hogy ez mondjuk szerintem a gitárzenére igaz talán,
meg
az
ilyen szubkultúra, meg szubkultúra.
Ez sokkal nisebb dolog, mint amennyiben egyébként gondolhatnánk, mert alapvetően egy csomó elképesztően kibaszott király elektronikus előadónk van itthon, akik viszont nagyon-nagyon nagyot mennek a világban. Ja. Tehát ez nem lehet, hogy az a furcsa nekem, hogyha valaki azt mondja, hogy magyar világsiker, meg magyar, mit tudom én, előadói siker, akkor valamiért 90%-ban itt mi a gitárzenére gondolunk. Holott egyébként kibaszott jó elektronikus zené producereink vannak, akik egyébként nagyon komoly sikereket érnek el a világban, szóval erről azért nem szól megfeledkezni.
Hát meg talán a sikereket úgy nézik, hogy nem tudom, a Glastonbury-n peak time-ban játszanak.
De ha mondjuk egyébként nem is peak time-ban, akkor ott volt a Realistic Crew egyébként, akik játszottak a Glastonbury-n. Ott volt például a Pannoni All-Stars Orchestra, akik játszottak a Glastonbury-n, tehát hogy ezek sikerek, akkor valójában ezeket a sikereket, mert behúzták egyébként hazai zenekarok. hogyha belegondol az ember, de hogy valamiért mégsem tudtak megmaradni abban a fősodrásban, ahova egyébként pozícionálna az ember most a fejében valakit, akire azt mondjuk, hogy sztár, vagy nem tudom.
Tehát lehet, hogy a közönségnek és a magyar zeneiparnak, vagy a zenei sajtónak túl nagy a vágyai?
Az is elképzelhető, de szerintem igazából ez megint csak egy olyan dolog, hogy ameddig az ember nagyon-nagyon erőlködik, mert nagyon erre van így ráfókuszálva, egészen addig ez nem fog megtörténni, én azt gondolom. Tehát hogy az a fontos, hogy az előadó hiteles legyen, saját magához is, a zenéje is hiteles legyen, és meg tudjon maradni tényleg kurrens. Hogyha ezeket a kulcsokat jól használja, és tudja azt igazániból, hogy hogyan kell előkészíteni egy jó megjelenést, ha vannak jó kapcsolatai, amiket igazán, vagy nyilván ezeken a showcase fesztiválokon is tök fasza elérni, hogy az ember mit tudom, hogy oda megy és panel ezekkel a különböző kiadókkal, vagy PR ügynökségekkel, vagy bárki, akkor igazániból ezt egy idő után el lehet valójában szerintem érni. Tehát, hogy nincs az, hogy ez egy lehetetlen dolog lenne egyáltalán, csak hogy az a fontos, hogy egy előadó megtalálja a saját magának a saját célközönségét. Mert minden egyes zenekarnak, vagy minden zenének van egy célközönsége igazániból a világon, csak az a fontos, hogy ez hogyan és miként éri el az ember. Kell, hogy legyenek különböző fókuszországok, nálunk is azon például, hogy van egy hollandiai fókuszunk évek óta, van egy tök szuper promoter csapat, akikkel odakint dolgozunk, aztán van egy, mit tudom én, egy német fókuszunk, és ott is, mit tudom én, Berlin és környéke, tök szuper ülpörök most már évek óta, hogy kimegyünk, akkor van egy stabil bázisunk, akiknek tudunk játszani. Valójában az van, hogy egy kisebb közönséget, mert mi is elértünk igazániból a külföldön, csak nyilván ezek lépcsőzetes dolgok. Tehát nem lehet azt mondani, hogy én most akkor egyből sztár szeretnék lenni, én most akkor be akarok futni, mint nemzetközi előadó, mert azok az előadók, akik most ott vannak jelen pillanatban a top élmezőnyben mondjuk, ők is egyébként kijárták ezt a ranglétrát, és nem az történt meg feltétlenül, hogy mit tudom én, akkor most innentől kezdve fölébredik, és én vagyok Billie Eilish. Tehát, hogy és például hozunk itt Billie Eilish, de tényleg ő is 16 éves kóról, hogy belerakta ezt az eszméletlen mennyiségű melót. Csak hát megint ez egy másik dolog, hogy Z-generáció, SoundCloud, egyáltalán ezek már megint olyan dolgok, amiket így egyébként egy csomóan szerintem nem is feltétlenül értenek most jelen pillanatban itthon így a zenei szakmában, hogy ezt hogyan, meg miként kéne csinálni.
Kicsit térjünk vissza Európából és a valóságba, Magyarországra, abból a szempontból, hogy te mit szólsz az új állami könnyű zenei tervhez. Ezt láttad? Vagy?
Láttam, abszolút. Ugye ez a Demeter Szilárd féle terv, ami még hónapokkal ezelőtt jött ki, hogy nem tudom, x milliárd forintot szeretnék ráfordítani. Lényeg is az, hogy nem pontosan tudom ugye ennek az egész összegnek a pontosságát, de hogy soha azt hiszem nem volt ennyi pénz a magyar könnyű zenére. És hogy ez ebből a szempontból semmiképpen nem egy ördögtől való dolog. Az már inkább benne van ebben az egészben, ami nyilván félelmetes tud lenni, hogy miért pont 2022. január 1-ére tervezik ugye az egész Petőfi Rádiónak az átalakítását, hány hónapra mondjuk a választástól, tehát megint csak a célok azok, amik az egészet ezt beárnyékolják, de alapvetően nagyon sok olyan dolog van ebben az egész könnyűzenei programban, ami azt gondolom, hogy nem feltétlenül ördögtől való. Nyilván vannak ezek a részekben, hogy felúsztatni az A38-ajót az Óbudai sziget mellé, és akkor mi lesz a koncertek, hogy átköltözik oda az egész Petőfi Rádió, meg Petőfi TV szerkesztőség, ezek mind amúgy teljesen valid és félelmetes dolgok, amiktől az embernek kicsit összeszorul a gyomra. De azt gondolom, hogy egyelőre még meg lehet ezt próbálni valamilyen szinten objektívan is nézni, mert hogyha megvalósul minden, amit egyébként eltervezett Demeter Szilárd az egész dologgal, nem feltétlen vagyok benne biztos, hogy ez rettenetes lesz. De hogy nyilván én is összeszorult gyomorral és torokkal várom ennek az egésznek a végét, hogy ebből mi lesz, mert van bennem egy tényleg, hogy őszintén egy ellenérzés ezzel az egészen kapcsolatban, holott egyébként nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy leírva ezek a dolgok, egyébként nem hangoznak rosszul.
Hát meg talán a nem sznopság az, vagy nem egy ilyen nagyon céltalan anarchizmus azt feltételezni, hogy tehát ugye más országokban, Hollandiában, Németországban az állam hozzátesz a zeneiparhoz. Nyilván igen. Itt van egy olyan faktor Magyarországon, ami miatt egyébként az ember összeszarja magát, hogy akkor igen. Most itt ebből mi lesz, meg mi lesz a vége, de hogy egyébként ez talán tényleg nem egy olyan szörnyű dolog, hogyha az úgy valósul meg, ahogy.
Így van, tehát amúgy vannak benne szerintem jó momentumok is.
Ti sajnáljátok, hogy kimaradtatok a raktárkoncertekből?
Nem maradtunk ki a raktárkoncertet.
Nem maradtatok ki a raktárkoncertet?
Mi nyomtunk a raktárkoncertet.
És milyen volt a raktárkoncert? Jó volt?
Hát alapvetően nem volt egy annyira hú de kiemelkedő élmény ez a raktárkoncert nyilvánvalóan, tehát azért nem árulok zsákba macskát, hogy azért mi is tényleg kicsit húzottabb szemöldökkel szemléltük ezt az elejétől kezdve. Nyilván benne volt ugye az a sztori, vagy a mi részünkről is vitáztunk ezen az elején, most elvállaljuk-e ezt, ne vállaljuk-e el, de hogy alapvetően szerintem maga a kezdeményezés, meg az, hogy támogatni szerettek volna a zenekarokat, ez tényleg egy tök szuper dolog. Az, hogy ez hogyan volt kivitelezve, és hogy ez igazán, hogy mennyi lóvé jutott a zenekaroknak, és mennyi lóvé jutott a háttércégnek, aki ezt az egészet lemonyolította és szervezte, az megint egy más tésztem, és bele sem akarok igazából menni. Lényeg az, hogy nem volt egyébként egy kiemelkedő szarélmény nekünk a raktárkoncert, nyilván baromi jó jött a stábunknak is ez a támogatás, mi is a nagy részét igazán a stábunknak Zsoltnak ajánlottuk fel, mellette pedig nekünk is jól jött az, hogy a lemezt ezt igazából ebben a formában tudtuk megvalósítani. Alapvetően nyilván nem feltétlen promóztuk ezt az egészet az oldalainkon, tehát azért sincsen ez mondjuk előtérben, de hogy az ember beír, hogy Raktár koncert Middle Mistered, akkor igazániból kijön egy videó. A stábbal, akivel a helyszínen dolgoztunk, a nagy részüket alapvetően ismertük már fesztiválokról, tehát egyáltalán nem volt benne egy olyan, hogy most bemegyünk az Oroszlán barlangjába, és aztán meglátjuk, hogy mi fog történni, hanem tényleg olyan volt, mint egy bármilyen nyári fesztiválon elmész játszani, egy profi technikával, egy profi stábbal. Tehát nekünk ugye nyilvánvalóan egyetlen nincsenek se provokatív dalszövegeink, nem vagyunk egy annyira provokatív zenekar, nem feltétlenül állítunk elképesztő politikai vállalásokat. Ugye nekünk túl sok félnivalónk nyilvánvalóan ebben a helyzetben nem volt, nem úgy, mint mondjuk a hétköznapi csalódásoknak, akiknek meg hát ez egészen botrányos sztorivá alakult. Úgyhogy én megértem, hogy nagyon sokan azt mondták, mint akár a Black Bartóknak is volt ugye ez a kijelentése megálláspontja, hogy ők már pedig egyébként szerintük nem feltétlen ők azok a zenekar, akit ebből a pénzből támogatni, hanem vannak sokkal jobban rászoruló zenekarok, és én ezzel alapvetően egyetértek egy ilyen szempontból, viszont az a pénz, amit az állam ad egy-egy ilyen dologra, azt mindig elfelejti az ember, hogy ez nem az állam pénze, hanem az valójában igazániból az embereknek a pénze. És hogy te azt a pénzt, hogy mondjuk pályázatokon megpályázhatsz, akár legyen az alkotói támogatás, akár legyen az mit tudom én, egy albumról, egy klipről való támogatás, azt te nem az államtól kapod, azt nem Orbán Viktor zsebéből adják neked oda, hanem az valójában a te pénzed is. És hogyha te azt a pénzt nem kéred, akkor azt odaadják másnak. És nem biztos igazániból, hogy azzal teszed a legjobbat. Én azt gondolom.
Most már talán úgy néz ki, hogy lesznek rendezvények neked. Egyrészt milyen reményeid vannak a fesztiválok kapcsán idén? Másfelől, ugye játszottak a Colorado-n, ez legalább, elméletben legalábbis úgy tűnik, hogy ez meg fog valósulni. Érkeznek-e bookingok már hozzátok, vagy futnak-e már be felkérések, és milyen reményekkel vagy a nyárral kapcsolatban.
Mindig összeszorult a gyomrom az elmúlt hetekben, amikor megnyitottam a naptáramat, és akkor láttam, hogy már a harmadik ilyen áttolás lett volna a Vidig turnénál, és akkor be volt írva mondjuk múlt hétre az, hogy MMR Szeged. És akkor ezt már a harmadjára láttam ugye a naptáram, és nyilván ez se valósult meg egyáltalán. Szóval alapvetően kicsit szkeptikusan szemlélem ezeket a bookingokat. Van egy pár budapesti, egy pár vidéki fesztivál, illetve saját koncert, ami már igazániból megvan a nyárra, de hát nyilvánvalóan kicsit szkeptikusan nézi ezt mindenki. Én szerintem reménykedhetünk talán abban, hogy lesz egy legalább olyan nyarunk, mint ami a tavaly volt. Nagyon szeretnénk például megcsinálni idén is
a mármint a tavaly előtti.
Igazából nem, a tavalyit is kedveltük.
Ja, mert tavaly is volt, persze. Igen,
az vicces volt igazán, hogy azért tényleg azt hiszem egyetlen koncertünk volt egy kettő. Az egyik pont a Dürer kertben volt, ugye július 31-én, vagy június, nem is emlékszem, a másik pedig azt hiszem a Labumon volt, ami ugye egy ilyen közös szervezésű fesztiválunk a Fran Palermóval, meg a Bohemian Betyárszal, meg a Mary Popkidszal, meg a többiekkel. Ez valószínűleg idén is meg lesz tartva igazándiból, azt valójában szerintem mindannyian nagyon várjuk. Emellett pedig hát lesz valószínűleg, hogyha minden összen, akkor lesz egy művészetek völgye, lesz egy kampuszfesztivál fellépésünk, hogyha lesz Bánkító, akkor a Bánkitón is nagyon szeretnénk igazándiból játszani, elképzelhető, hogy az is összen, de ez még nagyon-nagyon lóg a levegőben. Úgyhogy valójában nyilvánvalóan nem lesz egy olyan nyár, mint 2-3 évvel ezelőtt. A Szigetes Fesztiválok kiesés és nyilvánvalóan egy nagy érvágás, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem szabad az embernek így összetörnie, az egy szarabb része, hogy nem tudtuk bemutatni ezt az albumot. Tehát lett volna egy elég nagy és grandiózus lemezbemutatónk, amit még nem jelentettünk még mindig be, pedig nagyon lóg a levegőben, de azért van az eddig a legnagyobb vállalásunk koncertügyileg, egy hatalmas produkció lett volna színpadra állítva egy nagyon frankó helyszínen. Na most ez eltolódott ugye a járvány miatt. Ebből lett volna egy online felvétele ugyanezen a helyszínen a dolognak áprilisban, ez megint eltolódott a járvány miatt a magas esetszámok miatt. Ha minden igaz, ezt júniusban megvalósítjuk, és akkor talán már erről lehet majd mondani a későbbiekben valamit, de hogy ezt bánjuk szerintem a legjobban ebben az egész szezonban, hogy ez nem valósult meg, reméljük, hogy ezt majd jövőre tudjuk pótolni.
Hát nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm nagyon.
Happy finish!
Beneath the reason, sooner than later you will roll on by. Can call me old, but you look younger every evening. Where did you run to? How could you fall out of my heart? card to stop you from talking to yourself. All day I heal by the moon and the stars, now you're gone. I cast the shadow when the sun goes down. I replace my words all over, but you won't look round. Disappear me in the evening, but you're nowhere to be found. You don't mean it, but it kills me not to see you now. So don't let me down.